Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott leveléről szólnak az ige hirdetések az elmúlt hetekben. Korintus egy korabeli nagyvárosa, a Római Birodalom egyik legnagyobb városa, ahol az apostol ige hirdetése nyomán létrejön egy kis közösség, a korintusi keresztény gyülekezet. Aztán Pál tovább utazik és tartja a kapcsolatot a gyülekezettel hírek, levelezés útján. És ebben az első levélben sok mindent megtudunk a gyülekezetről. Elsősorban Pál elmondja, hogy mennyire gazdagok Krisztusban, hogy ők megszenteltek, Isten gyülekezete. Ez a felütés, utána pedig mostanáig csak rosszat hallottunk róluk. Viszálykodnak egymással, pártoskodnak a vezetők mentén. Gyengék és erőtlenek, hogy a bűnöst megbüntessék, vagy rendet tegyenek a gyülekezetben. Olyan paráznaság van közöttük, amely még a pogányok között sincsen. És különben egymással vitáznak, és a vitáikat külső bíróság bevonásával próbálják megoldani. Eddig jutottunk el a korintusiakkal, és a most felolvasásra kerülő szakaszban egy kicsit más hangot üd meg az apostol, mert mindezekre azt mondta, hogy ez így ne legyen. Ebben a szakaszban viszont inkább mérlegel, és kérdéseket tesz fel. Úgyhogy így olvassuk a 7. fejezetet, 1 Korintus 7. Amikről pedig írtatok, azokra ezt válaszolom. Jó a férfinak asszonyt nem érinteni. A paráznasság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. A férj teljesítse kötelességét felesége iránt. Hasonlóan a feleség is férje iránt. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje. És ugyanúgy a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymást magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt, nehogy megkísértsen a sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. Ezt pedig kedvezésképpen mondom, nem parancsként. Szeretném ugyanis, ha minden ember úgy volna, mint én magam is, viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van Istentől, kinek így, kinek amúgy. A nem házasoknak és az özvegyeknek pedig azt mondom, jó nekik, ha úgy maradnak, mint én is. Ha azonban nem tudják magukat megtartóztatni, házasodjanak meg, mert jobb házasságban élni, mint égni. A házasoknak pedig nem én parancsolom, hanem az Úr, hogy az asszony ne váljon el a férjétől. Ha azonban elválik, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön ki a férjével. A férfi se bocsássa el a feleségét. A többieknek pedig én mondom, nem az Úr. Ha egy testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne bocsássa el. És ha egy asszonynak hitetlen férje van, és ez kész vele élni, ne hagyja el a férjét. Mert a hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által. A hitetlen feleség pedig hívő férje által. Különben gyermekeitek is tisztátalanok volnának, így azonban szentek. Ha pedig a hitetlen házastárs válni akar, váljék el, nincs szolgasság alá vetve a hívő férj vagy a hívő feleség az ilyen esetekben. Mert arra hívott el minket az Isten, hogy békességben éljünk. Mert mit tudott te asszony, vajon megmentheted-e a férjedet? Vagy mit tudott te férfi, vajon megmentheted-e a feleségedet? Egyébként mindenki ilyen úgy, ahogy az Úr adta neki, ahogy az Isten elhívta. Így rendelkezem minden más gyülekezetben is. Körülmetélten hivatott el valaki? Ne tüntesse el. Körülmetéletlenül hivatott el valaki? Ne metélkedjék körül. A körülmetélkedés semmi, a körülmetéletlenség is semmi, egyedül Isten parancsolatainak a megtartása fontos. Mindenki maradjon abban a hivatásban, amelyben elhivatott. Rabszolgaként hivattál el? Ne törődj vele. Ha viszont szabaddá lehetsz, inkább élj azzal. Mert az Úrban elhívott rabszolga az Úr felszabadítottja, hasonlóan a szabadként elhívott a Krisztus rabszolgája. Áron vétettetek meg, ne legyetek emberek rabszolgái. Mindenki abban maradjon meg Isten előtt, testvéreim, amiben elhivatott. A hajadonokról ugyan nincs rendelkezésem az Úrtól, de tanácsot adok úgy, mint aki az Úr irgalma folytán hitelt érdemel. Azt tartom tehát jónak a küszöben álló megpróbáltatások miatt, hogy jó az embernek úgy maradnia, amint van. Feleséghez vagy kötve? Ne keres válást. Feleség nélkül vagy? Ne keres feleséget. De ha megnősülsz, nem vétkezel, és a férjhez megy a hajadon, nem vétkezik. Az ilyeneknek azonban gyötrelmük lesz a testben, én pedig szeretnélek ettől megkímélni titeket. Ezt pedig azért mondom, testvéreim, mert a hátralévő idő rövidre szabott. Ezután tehát azok is, akiknek van feleségük, úgy éljenek, mintha nem volna, és akik sírnak, mintha nem sírnának, akik pedig örülnek, mintha nem örülnének, akik vásárolnak valamit, mintha nem volna az övék, és akik a világ javaival élnek, mintha nem élnének vele, mert a világ ábrázata elmúlik. Azt szeretném, hogy gond ne terheljen titeket. Aki nőtlen, az Úr dolgaival törődik. Hogyan lehet tetszésére az Úrnak? Aki viszont megházasodott, az a világi dolgokkal törődik, hogyan legyen tetszésére a feleségének? Ezért élete megosztott. A nem férjes asszony is a hajadon az Úr dolgaival törődik, hogy szent legyen testében és lelkében is. Aki pedig férjhez megy, ment, a világi dolgokkal törődik, hogyan legyen tetszésére a férjének. Ezt pedig éppen a ti javatokra mondom, nem azért, hogy törbe csaljalak, hanem hogy fedhetetlenül élhessetek, és osztatlan szívvel ragaszkodjatok az Úrhoz. Ha pedig valaki azt gondolja, hogy tisztességtelenül bánik hajadon leányával, ha eljár felette az idő, és mégis hajadon marad, tegye meg, amit akar, nem vétkezik, adja férjhez. Aki azonban szilárd elhatározása jutott, és a szükség nem kényszeríti, mert hatalma van saját kívánsága felett, és úgy döntött szívében, hogy jegyesét megőrzi, jól teszi. Azért, aki feleségül veszi jegyesét, az is jól teszi, de aki nem veszi feleségül, még jobban teszi. Az asszonyt törvény köti, amíg él a férje, de ha a férje meghal, szabadon férjhez mehet, ahhoz, akihez akar, de csak az Úrban. Az én véleményem szerint azonban boldogabb lesz, ha úgy marad. Hiszem pedig, hogy bennem is az Isten lelke van. Mit gondol Pál apostol a családi állapotokról, a családi helyzetről? És hogyan kapcsolódik ez ahhoz az evangéliumhoz, amit korintusiaknak hirdetett, amikor hallottunk erről sokat, hogy a megfeszített Krisztust hirdette, aki bolondság a világnak, aki erőtlenség a világnak, de Isten bölcsessége és Isten ereje. Ha meg akarjuk érteni a korintusi gyülekezetet, mint minden gyülekezetet, akkor tudnunk kell, hogy hol él az a gyülekezet. Milyen kultúra, amely körülveszi. Mi az a háttér, amely formálja azokat az embereket, akik az evangélium hirdetése nyomán Jézus Krisztus követői lesznek. Milyen értékek, milyen irányok, milyen báványok határozzák meg azt a kultúrát, Korintust, ahonnan ezek az emberek elindultak Jézus követésére. Nos, ebben a sokszínű kereskedővárosban, kozmopolita városban többek között a görög Afrodité, a szerelem és a szépség istennőjének a temploma magaslott mindenek felé. Ezen a helyen 1000 kultikus prostituált teljesített szolgálatot, akik esténként ellepték a város utcáit. Tehát a szerelem, a termékenység és így az élet istennőjének az imádása az egybeesett a templomi prostitúcióval. Afroditének az imádása és ezzel a szexualitás, a termékenység istenítése és dicsőítése egészen átjárta ezt a várost, a mindennapi életet, és ez a magyarázata annak, amit mondtunk is már itt valamikor, hogy Korintus az ókorban messze földön híres volt az erkölcstelenségről. Annyira, hogy volt egy ilyen görög szó, egy szó, magyarul 3, korintusi módon élni, és ez a korabeli nyelven azt jelentette, hogy hát nagyon léha, nagyon, nagyon felelőtlen életet élni. És ez a, mondjuk így, szexközpontú, zsúfolt, örökké mozgó város az, ahol azok élnek, akik Pál ige hirdetésé nyomán Jézus követőivé lettek. És talán ez segít ahhoz, hogy megértsük, hogy miről beszél Pál apostol ebben a helyzetben, mert ahogy mondtam, a város, ott egy város, és a gyülekezet kapcsolata abszolút egymásra hatással van. És ebben a kérdésben két véglet alakult ki a keresztények között, a korintusi gyülekezet tagjai között. A szabadosság véglete, valamint a törvénykezés véglete. A szabadosság, annak jelszavak vannak, ezek is ilyen irányzatok voltak a gyülekezetben, és egy-egy jelszó köré csoportosítható mindez. A hatodik fejezetnek a második részével nem foglalkoztunk, de ott van a szabadosoknak a jelszava, akik azt mondják, hogy mindent szabad nekem. Ők szabadok, mivel Jézus beköltözött az életünkbe, teljesen szabadok vagyunk mindenre, mondják, és ebből ennek egy olyan feltételezés van ebben és emögött, hogy ezért teljesen mindegy már, hogy mit teszünk a testünkkel. Mert Jézus akkora szabadságra hívott el bennünket, és annyira valóságosan istenéi vagyunk már, hogy a test az nem számít. És talán ez is ott volt amögött, amit a hatodik fejezetben Pál ír, amikor nagyon keményen azt mondja, hogy a gyülekezet tagjának, hogy hát most így mondom, egy kicsit parafrázissal, hogy figyeljetek, az nem megy, hogy ti Krisztusai lettetek, Jézus vérének, testének, megtört testének az árán, vétettetek meg, és különben visszajártok a prostituáltokhoz. Ez nem úgy van, hogy mindent szabad nekem Krisztusban, és hogy semmi köze a testnek ahhoz, hogy mit jelent Istennel élni. Sőt, azt mondja Pál, dicsőítsétek Istent a testetekben, a testetekkel. Aztán valószínűleg volt erre egy nagyon erős ellenreakció a gyülekezet bizonyos tagjaiban, és ez volt a törvénykezés, akik azt mondták, hogy a szexualitás az rossz. Az testi, az mocskos, az alantas, és az igazi lelki életben való előrehaladás azt jelenti, hogy ezt az egész testi dolgot, a szexualitás kérdését hátrahagyjuk, magunk mögött hagyjuk. Annyira Jézusai vagyunk, hogy nekünk már semmi közünk soha többet a testi dolgokhoz. És ezért jön a szlogen, amire Pál utal a levélben, ha az első csapat azt mondta, hogy mindent szabad nekem, mindent lehet, ők meg azt mondják, hogy jó a férfinak asszonyt nem érinteni. És ezért, ha valaki még hajadon vagy nőtlen, akkor azt mondják, ne házasodjanak meg, maradjanak igazán lelkiek. Vagy pedig, hogyha valaki házasságban él, akkor valószínű azt mondták, hogy hát ha már házasságban is vagytok, tartózkodjatok egymástól, hiszen jó a férfinek asszonyt nem érinteni. E kettő között kell Pál apostolnak bemutatni, hogy mi az Isten rendje, mi az evangélium tanítása. Egészen konkrétan, egészen gyakorlati módon, és ezt olvastuk most, beszél a házasokhoz, beszél azokhoz, akik, és ezekről fogunk beszélni, akik úgy házasok, hogy a házastársuk még pogány, beszél azokhoz, akik özvegyek, egyedül maradtak, beszél azokhoz, akik hajadonok vagy nőtlenek, de ennek a fényében, hogy ezek a kérdések vannak jelen a városban, és ezek a kérdések vannak jelen a gyülekezet életében. És talán valamilyen értelemben mi is érezhetjük ezt a kettősséget, hogy a mai kultúra, az ebben az értelemben hasonló a korintusihoz, hiszen alapvetően a szexualitás nyilván az egyik bávány ebben a világban, ahol élünk, ami azt mondja, hogy az igazi öröm, az igazi teljesség, az valahogy a szexualitáshoz kötött, és anélkül elképzelhetetlen az élet, anélkül senki nem lehet igazán boldog, vagy igazán teljes. És azt is tudjuk sajnos, hogy Budapest pedig amúgy is egy középpontja a pornóiparnak, és nagyon-nagyon sok minden itt van ebben a városban, ahogy ott volt Afrodité kultusza Korintusban. És éppen ezért a szexualitás, mint bálvány formája a gondolkodást, a célokat, az értékeket, nagyon erősen mindannyiunk életére nézve, akik itt élünk. És a másik oldalon pedig van egy olyan elvárás talán, vagy egy feltételezés, hogy a keresztények, vagy az egyház, ott meg tabu téma a szexualitás. Nem illik róla. Azért mégiscsak egy kicsit kínos, vagy tisztátalan, vagy nem a helyén való dolog ez. Tehát, talán kicsit el tudjuk magunkat helyezni ebben a kettősségben, amiben Pál apostol van, és innen megérteni, hogy mit tanít ebben a szakaszban. Egy kérdést kap, és így veszi fel a fonalat, hogy amiről pedig írtatok, arra azt válaszolom, jó férfinak asszonyt nem érinteni, és itt kezdi el ezt a hosszabb szakaszt. Most műfajában ez nem olyan, mint a korábbi részek, amikor parancsolatokat mond, hogy ne bíráskodjatok, vagy ne pereskedjetek a hívők ellen, vagy ne fejezzétek be a vitatkozást, meg a pártoskodást. Ez egészen más. Itt nem ilyen parancsok vannak, hanem sokkal inkább együtt gondolkodás. Elmondja, hogy ilyen pásztori bölcsességgel, teológiai reflexióval, hogy a különböző helyzetekre nézve ő mit lát jónak. Ezért mondja sokszor, hogy ezt nem az Úr mondja, azaz ez nem Jézusnak ránk maradt tanítása, hanem ezt én mondom, akinek van valami bölcsessége és van valami tapasztalata. Úgyhogy ennek alapján nagy vonalakban, hangsúlyozom, nagy vonalakban tudunk csak beszélni, hiszen ezekről az altémákról egy egész sorozatot tarthatnánk. Nagy vonalakban azt lássuk ma, hogy hogyan láthatjuk, hogyan élhetjük meg az evangélium oldaláról a mi aktuális családi helyzetünket. Ami lehet házas vagy egyedülálló, amiben lehetünk elégedettek, vagy éppen változásra vágyók, amiben lehetünk reménységgel teliek, vagy éppen már keserűek, vagy lezártak. Nagy vonalakban mégis hogyan láthatjuk és élhetjük meg az evangélium oldaláról a családi helyzetünket. És ebben az is fontos, hogy ne csak magamat nézzem, és a végén a gyülekezetre fogok utalni, hanem hogy megpróbáljam megérteni azt, aki más helyzetben van, mint én. A gyülekezetben ez nagyon fontos. Úgyhogy négy dologról fogok beszélni, hosszú volt a textus, de jó hír, hogy még hosszabb lesz az igehirdetés. Az első, a szabadság. A házasságra és szabadság az egyedülálló életre. Amikor felolvastam a textust, és felnevettünk, akkor valamit ebből éreztünk meg, hogy Pál olyan szabad. Így is lehet, úgy? Szabadság. A házasságra szabadság, az egyedülálló életre. Másodszor beszéljünk arról, hogy milyennek a szabadságnak a gyökere. Harmadszor, hogyan léphetünk be ebbe a szabadságba. És negyedszer, akkor néhány praktikus dolog egy gyülekezet életére nézve. Tehát a szabadság, annak gyökere, hogyan léphetünk be, és néhány dolog a gyülekezetre nézve. Pál apostol, ahogy végigolvasjuk ezt a szakaszt, így fogalmaznám, így summáznám, hogy megfogalmazza a házasságnak a szépségét, és megfogalmazza az egyedülállóságnak a szépségét is. És lehet, hogy most valaki azt mondja, hogy hát pont nem erről van szó, de itt erről van szó először. Úgyhogy nézzük a házasság szépségét. Pál kiderül, egyetért a mondással, jó a férfinak asszonyt nem érinteni, maga is egyedülálló volt, de ezt nem úgy teszi, és nem úgy mondja, ahogy a korintusi törvényeskedő réteg gondolja. Ezért az apostol két hangsúlyos gondolatban is nagyon pozitívan értékeli a házas életet, illetve magát a házasságot. Nézzük ezeket. Az első, hogy szembe a törvényeskedőkkel Pál apostol elismeri mind a férfiban, mind a nőben a testi vágyat. És minden kritika, vagy minden sorok közti lenézés nélkül egyértelművé teszi, hogy az Istentől való vágynak helye van férfi és nő szövetségében. És Pál apostol reagál a szélsőségesekre, amikor arra szólítja fel őket, a férfiakat és a nőket, hogy a férj teljesítse kötelességét a felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. Mert a feleség nem ura a saját testének, hanem a férje, és a férfi sem ura a saját testének, hanem a felesége. A radikális különbözőt Pál apostol mond a korabeli világban, ahol a férfi volt mindennek az ura. A férfi volt a feleségének az ura, a férfi volt az egész családnak, az egész otthonnak az ura, a férfi volt a saját testének az ura, a férfi volt mindennek az ura. Radikális, amit abban a korban és abban a világban Pál mond. Abban a világban, ahol az asszony sokszor csak azért volt, hogy gyermekeket szüljön, de a férfi a maga örömét, fogalmazunk most így, máshol találta meg. És Pál azt mondja, a férfi nem ura a testének, hanem a felesége, és a feleség sem ura a maga testének, hanem a férje. Ez egy akkori világban, ez egy hihetetlenül radikális, hihetetlenül magas szintű megfogalmazása a házasságnak, ahogy Pál férfit és feleséget teljesen egyenlővé teszi a szexualitás területén is. És ezért azt mondja, ne fosszátok meg magatokat egymástól, legfeljebb egy kis időre, hogy imádkozzatok, nehogy megkísértsen a sátán. Na gondoljuk egy pillanatra Korintusra, erre a városra. Egyesek szerint, különben egyes bibliamagyarázók szerint a 6. fejezetben azért ír Pál apostol arról, hogy azért találja magát szembeve a jelenséggel, hogy egyesek prostituáltakhoz járnak a gyülekezetből, mert megfosztják magukat egymástól, vagy az egyik fél megfosztja a másikat. És ez az első dolog, csak amit szeretnék mondani, hogy Pál apostol mennyire értékeli, mennyire helyén látja, mennyire Istentől valónak látja a szexualitást a házasságban. Abszolút pozitívan és abszolút emberi módon beszél róla. És közben meglepő, és most erre csak utalok, mert lehetne csak erről beszélni végig, de meglepő, hogy mennyire releváns ez a kérdés ma. Miközben egy szexualitással túlfűtött világban élünk, számos házasságban az történik, amiről az apostol óv. Hogy megfosztják a házastársok egymástól magukat. Nem közös megegyezéssel egy időre, hanem különböző sértődések, bosszúk, bosszúállások, vagy hosszantartó elhidegülés és harag következtében. És ennek a nyomában jár a kiüresedő, kihűlő kapcsolat. És ennek a nyomában jár a kísértés a házasságtörésre, a tisztátalanságra. Beszéljetek erről, ahol beszélni kell erről, házastársak. Pál nagyra értékeli a házasságot, és fontosnak tartja ezt. Nem könnyű, de ez is a Bibliában van. Másodszor a házasság szépsége, másodszor a házasság ereje, az az oldala, hogy azt mondja Pál apostol, hogy a hívő házastárs megszenteli a nem hívő fenet. Nyilván máshol azt írja Pál apostol, hogy aki elhívást kap, és Krisztus követője lesz, az ne házasodjon olyannal, aki pogány. De ugye ebben a helyzetben az van emögött, hogy nyilván számos olyan család volt jelen a korintusi gyülekezetben, ahol az egyik fél Krisztus követőjévé lett, már házastársak voltak. A másik fél azonban maradt a korábbi életvitelénél, a korábbi hiténél. És nekik mondja Pál, hogy ne keressenek elválást, hiszen a hitetlen férj meg van szentelve hívő felesége által, a hitetlen feleség pedig hívő férje által. De közben itt is felvetődik az egytesté létel kérdése, hogy hogyan lehet a hívő fél egytesté a házasságban egy pogánnyal. És ha belegondolunk abba, hogy mit jelentett Krisztust megismerni, A pogány isteneket, a pogány báványokat maguk mögött hagyni. Hogy hogyan élhették azt meg, hogy a sötétségből jöttek ki a világosságra, megismerve az élő Istent Krisztusban. És közben össze van kötve az életük valakivel, aki még ebben a korábbi általuk is ismert sötétségben, báványimádásban él, gyakorlatilag abban él, az határozza meg a gondolkodásmódját. Micsoda feszültség, és Pál azt mondja, és ez a házasság hatalmas erejéről és szépségéről beszél. Meg van szentelve a pogány fél, a hívő fél által. Melyik az erősebb? Jézus korában nyilván a leprásokat, mind kultikus értelemben, mind vallási, kultikus értelemben, nyilván mind fizikai, biológiai, egészségügyi értelemben kizárták a közösségből. Nem lehetett őket megérinteni. De Jézus, amikor találkozik a leprással, a maga erejével, tisztaságával, szentségével megérinti a leprást. És nem ő kapja el a leprástól a leprát, hanem a lepra kapja el az ő szentségét, és meggyógyul. És valami hasonló, amit a házasságról mond Pál itt abban az esetben, amikor az egyik fél pogány, a másik fél hívő. Micsoda szépsége, micsoda ereje ez a házasságnak, amit az apostol felmutat. Ne keressen ezért a keresztény fél elválást, De jön az apostol szabadsága. De hát, ha a másik el akar válni, akkor szabad. Nincs szolgaság alávetve. Akkor beszéljünk másodszor arról, akkor mi az egyedülállóság szépsége? Istentől való lehetősége. És Pál erről úgy beszél, hogy ő is ebben él. És ez annyira úgy van, és azért ez nagyon, nagyon kemény gondolat. Ez annyira így van, hogy ha summázni akarjuk az egész szakasz mondani valóját, akkor Pál úgy látja, hogy jó dolog házasságban élni, de még jobb dolog egyedül maradni. Mert azt mondja, aki feleségül veszi egyesét, jól teszi, de aki nem veszi feleségül, még jobban teszi. Szóval mit lát az apostol? Miért mondja ezt? Mit lát a nem házasságban élt élet szépségének? Itt is két dolgot mondhatunk el. Az első az, hogy aki egyedül él, az teljesen osztatlanul szolgálhatja Istent. Mert aki házasságban él, annak az élete megosztott, mondja. Az nem tud avval az odaadással, szabadsággal Istenért élni, mint aki egyedül él. Ezért mondja Pál, aki nőtlen, az Úr dolgaival törődik. Hogyan legyen tetszésére az Úrnak, aki viszont megházasodott, az a világi dolgokkal törődik. Hogyan legyen tetszésére a feleségének. Ezért élete megosztott. És persze nyilván sejtem, hogy sokan, akik egyedül élnek és házasodni szeretnek, kevéssé lelkesek, amikor ezt hallják. De kérlek, ezzel együtt próbáljuk Pál apostolt megérteni. Próbáljuk megérteni. És ahhoz, hogy megértsük ezt, hogy miért jobb neki, miért fontos neki, hogy aki egyedül van, az osztatlanul teljes odaadással szolgálhatja Istent, ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz a keresztény élet kiinduló pontját kell szem előtt tartani. Azt tudnélik, hogy a pogányságból Isten, a reménytelenségből Isten elhívta őket Krisztusban egy egészen új valóságba. És ezt az elhívást nem úgy élték meg, mint egy feladatot, mint egy parancsot, mint egy új kötelességet, hanem úgy élték meg, mint ami egy meggazdagító ajándék, felszabadító valóság. Isten közelsége, szeretete, az új teremtés reménysége, ami beáradt az életükbe. Amikor megértették, hogy a Krisztusról szóló üzenet, ez a megfeszített zsidó ember, ami bolondság mindenkinek, mégis mindennél nagyobb bölcsesség. Amikor átjárta őket annak a valósága, hogy ez a gyengeség, ami a kereszten megmutatkozik, hogy az Isten fiát kivégzik, ez mégis hogyan lesz Isten erejévé egy egészen más életben. Akkor az egész életüket erre tették rá. Ezt jelenti kereszténynek lenni, értitek? Ez a kiinduló pont, hogy válaszul azt mondták, odaadjuk magunkat te neked. És innentől ez azt jelenti, hogy Krisztus és az evangélium nem lehet nem első, nem lehet nem a kiinduló pont. Nem lehet ennél kevesebb. Ez úgy van, és csak innen értjük meg, hogy miért mondja Pál, hogy értékes, amikor az egyedülálló osztatlanul szolgálhatja Istent. Ezt csak onnan értjük meg, hogy azt tudjuk, hogy Krisztussal lenni, vagy minden, vagy semmi. Nem lehet valami egészen fontos, ami nagyon-nagyon fontos az életünkben, de második. Akár házasként vagyunk, akár nem. Csak meg akarjuk érteni, hogy miért mondja Pál az egyedülálló szépségének, hogy osztatlan szívvel szolgálhatja Istent. Azért, mert az evangélium természetéből ez fakad. És nyilván ebben nem azt mondja, hogy aki házas, az nem ugyanebben az osztatlan szeretettel szereti Istent, vagy teszi az első helyre, de azt mondja, hogy gyakorlati értelemben, aki egyedül van, az Krisztusért sokkal inkább tud szolgálni. Nyilván, aki házas és Krisztus követője, ugyanebben az Isten iránti szeretettel mégis sokkal inkább megosztott, mert egy csomó más dologgal kell foglalkoznia, éppen azért, mert családban él. És ezt mondja Pál apostol az egyedülálló lét egyik szépségének, lehetőségének, értékének. Oda adhatod magad úgy Istennek, ahogy nem adhatod oda magadat Istennek a mindennapi gyakorlati dolgokban, ha családod van. A második lehetőség az egyedülálló életnek, és attól félek, hogy sokan ebben se fognak azonnal egyet érteni, de értsük meg, hogy mit mond Pál apostol, hogy sok fájdalomtól és gyötrelemtől megkímél. Azt írja a házasságra készülőkről. Hát ha úgy döntötök, oké, okay. Ezt én mondom. Ezt meg most ő. Az ilyeneknek azonban gyötrelmük lesz a testben, én pedig szeretnélek ettől megkímélni titeket. Minden megpróbáltatással teli időszakban, és egyes magyarázók szerint a római birodalomban itt volt egy éhség, éhezés, nem volt elég gabona. Tehát ez is benne van ebben. Minden ilyen időszakban a szeretett házastárs vagy gyermek szenvedése, küzdelme, gyötrelem, fájdalom, nem? Ez annyira így van, tudjuk jól, hogy talán nagyobb szenvedés, ha a házastársunk vagy a gyermekünk szenved, és nekünk tehetetlenül kell ezt hordozni, mintha mi magunk szenvedünk. És Pál erre utal, és azt mondja, hogy az egyedülálló létnek a másik lehetősége és szépsége, hogy nagyon sok fájdalomtól és gyötrelemtől megvan kímélve az ember. És ez igaz. Értsük meg, halljuk meg. Aki házas, akinek gyermekei vannak, annak sokféle gyötrelme lesz különböző helyzetekben. Nyilván elhangzik azonnal az ellenérve mi részünkről, de hát én mégis azt élem meg, hogy sokkal fájdalmasabb egyedül lenni, magányosnak lenni, ha nem akarok az lenni. És ez nyilván igaz, hogy ha valaki ezt érzi. Mert hogyha a házasság problémája lehet, nem csak szépsége van, hanem problémája lehet ez a fajta szenvedés, vagy az a szenvedés, hogy de házasságban vagyok, de nem működik a házasságom, akkor az egyedülálló életnek sem csak szépsége van, hanem fájdalma lehet a magányosság, a hiány, hogy az életünket nem tudjuk a legmélyebben megosztani valakivel, vagy esetleg az az egyre bizonyosabbá váló tudat, hogy sosem lesz részem az anyaság vagy az apaság ajándékában, és sok-sok más dolog, amit most nem tudok itt kibontani. És ezért nehéz Pál apostollal együtt menni ebben a gondolkodásban, hogy miért lenne szépsége az egyedülálló létnek. De nézzétek meg, hogy milyen furcsa helyzethez érünk el gyakran ma. Pál azt mondja még egyszer ilyen szabadsággal, hogy ha valaki házas, ne keressen elválást, ha valaki egyedülálló, ne akarjon házasodni, persze, ha nem hívőfél elhagyja, hadd menjen, persze, ha nem bír egyedül élni, házasodjon meg, szabad. És valahol mégis mi annak vagyunk újra és újra a tanúi, hogy mintha ez a szabadság hiányozna. Azt látom sokszor újra és újra, hogy aki házas, az elválást keres, vagy magában azt mondja, hogy egyszerűbb lenne egyedül. Hogy aki házas, az azt mondja, hogy jó lenne az a szabadság, és ne kössön meg a családi állapot, ne tegyen szolgálást. Többen azt mondja, kijönnék ebből a házasságból. És aki egyedül van, az meg nem talál abban, akár ideglenesen, valamiféle szabadságot, hanem meg csak azon pörög, hogy hogyan lehetne már, hogy társam legyen. És nyilván nem mindenkire igaz ez, de sokakra igaz a mai világban. Akár keresztény, akár nem keresztény. És kicsit az a kép jött elém, amikor nagyon-nagyon régen, amikor Jamaikába utaztunk, ilyen professzor ismerőkünk, Amerikába tanultam, és ott tanultam, meg ott jöttem rá, az ottani professzor, egy fekete bőrű afrikai gyökerű ember, mesélte meg, mondta, hogy mennyire fontos a feketék között is, hogy valakinek minél barnább a bőre, minél kevésbé fekete az annál értékesebb a társadalomban. Nyilván a gyarmatosításnak ez egy rossz lenyomata, és hogy megpróbálják különféle módon fehéríteni magukat. A fehérek meg mit tesznek, mi meg barnulni akarunk, mi meg barnítjuk magunkat, és minél barnábbak legyünk, mert az néz ki jól. És valahogy ez a kép jött elém, hogy aki házas, egy csomó ember, ez a bárcsak ne ebbe lennék, amiben vagyok, mert ez nem olyan, amire vágytam vagy gondoltam, ez küzdelem, meg gyötrelem, meg szenvedés, meg sokaknak, és aki meg nem, az meg bárcsak ne itt lennék, bárcsak ne ez lenne. És ennek a fényében annyira elgondolkodtat, annyira megragad, hogy mintha Pál valami hihetetlen nagy szabadsággal bírna. Mintha az evangéliumból valami sokkal nagyobb szabadság fakadna, mintha sokan olyan szolgaságban lennénk ezekben a dolgokban. Ez nem azt jelenti, hogy nem rossz egyedül lenni annak, aki nem akar egyedül lenni, vagy nem nehéz egy nehéz házasságban lenni, amikor jó házasságot szeretnénk. Ez nem azt jelenti, hogy tagadjuk le, de ez a szabadság, amiről Pál beszél, ez hol van? És ezért másodszor próbáljuk ezt megérteni, hogy mi ennek a szabadságnak a gyökere. Mert nem abszolút házasságpárti pár, és nem abszolút egyedülálló párti. Szabadságra hív, szabadságra mutat. Jó dolog a házasság, még jobb dolog nem házasodni. De ha nem megy, házasodj. Értitek? Hogy lehet valaki ennyire szabad, ennyire fontos kérdésekkel kapcsolatban? Hogy nem azt mondja, hogy mindenkinek meg kell házasodni? Mert ez az Isten rendje. Vagy hogy nem azt mondja egy szélsőséges, aszketikus szemlélettel, hogy ha valaki igaz lelki ember akar lenni, az ne házasodjon, és az ne tisztátalanítsa be magát szexualitással. Soha többet a testével. Mert ez a kettő, ez elképzelhető. De ez a szabadság. Mi vezérli őt, hogy Korintusban a sokféle hatás között utat mutassam? A válaszban először egy általános útmutatást találunk, utána pedig egy evangéliumi magyarázatot. Bírjátok még követni? Még hosszabb lesz. De már felénél vagyunk. Mondtam el. De Pál a hibás, mert hosszú volt a fejezet. Mi az útmutatás? Azt mondja, hogy mindenki éljen úgy, ahogyan az Úr adta neki, ahogy az Isten elhívta. Azt mondja, amilyen helyzetben voltál, amikor az evangélium elért, maradj meg abban. És kiterjeszti, körülmetéletlenül, azaz nem zsidóként hivattál el? Pogány háttérből? Nem mentél egy körül, nem kell zsidónak lenned ahhoz, hogy ebbe a szabadságba élj. Körülmetélten, azaz zsidóként ért el téged a korintusi gyülekezeten keresztül Isten elhívása, az evangélium? Ne akard eltüntetni. Ugye mögött az állhat, hogy az ókorban, akár a sportban, akár a fürdőkben mesztelenül volt a kérem. Mindenki látta, hogy zsidó abban a pillanatban körülmetélt. Ne akard eltüntetni. Rabszolgaként hivattál el? Ne törődj vele. Persze, ha lehet, akkor hozzáteszi. Ha szabad, lehet szélj vele. De nem ez a lényeg. Házasként hivattál el, értitek? Maradj úgy. Egyedülállóként, hajadonként, nőtlenként, elváltként, özvegyként, maradj úgy. Ami azt jelenti, nem azt jelenti, hogy nem lehet váltani, hanem azt jelenti, hogy ne gondold, hogy csak akkor lehetsz igazán Jézus követője, ha körülmetélt vagy, ha körülmetéltlen vagy. Ne gondold, hogy ha rabszolga vagy, te nem követheted Jézus, csak akkor, hogyha szabad leszel. Ne gondold, hogy akkor lenne teljesebb az életed Jézus követésében, ha nem lennél házas, mert a házastársad nyomorúságai, meg zsémbelései, meg a gyerekeid nem engedik, hogy kibontakozzon az evangélium az életedben, mert beszorítanak téged, pedig olyan lánglelkűen mennél tovább az Isten útján. És fordítva, ne gondold, hogyha egyedülállsz, vagy, és házas szeretnél lenni, csak azért nem tudod Krisztust követni, és nem lehet szabadságot benne, mert egyedül vagy, és így nem lehet élni. Ezt mondja Pál. És hogy miért, akkor azt mondja, azért, mert a Krisztusban való hit ennyire mélyen átírja, hogy mi az, ami igazán fontos, vagy mi az, ami nem. És először arról beszél, hogy gondolatmenetében, hogy mert Jézus visszajövetele közel van. Azt mondja, a küszöbben álló megpróbáltatások miatt, valamint mert a hátralévő idő rövidre szabott, és mert a világ látható alakja elmúlik, nem marad minden így, ahogy van. Azt mondja Pál, hogy jön az Isten országa, jön az Isten uralma, jön az Isten országának a teljessége Jézus Krisztusban, és ez relativizálja a dolgokat. Nem azt mondja, hogy nem fontos, hogy rabszolga vagy nem rabszolga, zsidó vagy nem zsidó, házas vagy nem házas, hanem azt mondja, hogy de figyeljetek, ez ideiglenes. Ez már nem olyan sokáig tart. Mert van egy nagyobb perspektíva annak, aki Krisztus követője lett. És ezért minden nem feleslegessé lesz, de relatívvá lesz. És ami relatívvá lett, az nem tart az uralmában. azt szabadon enged. Értitek? Figyeljetek, mit mond. Számít, de nem végső jelentőséggel bír. Ezért azt mondja, akiknek van feleségük, úgy éljenek, mintha nem volna. Ne a feleség, vagy ne a fér legyen a végső biztonság és a végső cél az életben. Akik sírnak, mintha nem sírnának. Akik örülnek, mintha nem örülnének. Akik vásárolnak valamit, mintha semmiük sem volna. Akik a világ javaival élnek, mintha nem élnének vele. Mert a világ látható alakja elmúlik. Azaz, mivel Isten országa közel van, mivel Krisztus valósága itt van, mivel az idő rövid, ezért megjelenik a keresztény ember életébe egy mintha. Igen, van feleséged, de élj úgy, mintha nem volna, azaz ne ő legyen a bávány. Igen, gyászolj, sírjál. De gyászolj és sírjál úgy, mint aki tudja, hogy nem fogsz mindig gyászolni és sírni. Igen, élj úgy, mint akinek bőséggel vannak javaid, élj hálaadással, vásárolsz, stb. Igen, de tedd úgy, mint aki tudja, hogy ez sem a végső. Relativizál, és ezért nem mondja meg sem azt, hogy vásárolsz, sem azt, hogy nem vásárolsz, sem azt, hogy házas vagy, sem azt, hogy nem vagy házas, sem azt, hogy sírsz, sem azt, hogy örülsz, azt, hogy valójában ki vagy. Mert egyedül Krisztus mondja meg, hogy valójában ki vagy. Ez a szabadság gyökere. Nem vagyok szolgája egyik helyzetnek és egyik állapotnak sem, mert Krisztusé vagyok. Hogyan lehet ebbe belépni? Arról van szó, hogy az evangélium mélyebben határoz meg, mélyebben definiálja, hogy kik vagyunk, mit érünk, hova tartunk, mint bármi más. És ezt teheti, mert nagyon egyszerű módon érzékeltetni. Lehet, hogy biztos. Fontos a Jézussal való kapcsolat. Átéltél ebből sok mindent, megtapasztaltál sok mindent, megtapasztaltál ima meghallgatásokat, van vele egy élő közösséged. Mégis a végső kérdés az az lesz, ami a szabadságra visz, hogy lehet-e életedben Jézus az első? Mit jelent ez? Lehet-e életedben a fájdalmad, a hiányod, a küzdelmed, akár házasságban, akár egyedülállóként a második? Krisztusban, Krisztuson keresztül látod-e és éled meg a helyzetet, házasság, egyedülállóság, bármi? Krisztusban ő az első, ő rajta keresztül éled meg a helyzetet, amiben vagy. Vagy pedig a helyzeted az első, hogy házas vagyok, egyedülálló vagyok, szenvedek, és ezen keresztül élem meg Krisztust, Istent, hogy milyen ő. Ez a kérdés. Mi az első, és mi a második? És szabadság csak ott van, még ha az fájó, vagy nehéz szabadság is, ahol Krisztus az első. Ahol Jézus által élem meg a helyzetet, ami van, és nem a helyzet által akarom megélni, hogy ki az a Jézus. Ezt jelenti, hogy a helyzet, a probléma, vagy az öröm, mert lehet probléma, meg lehet öröm, ugyanúgy bávány, akármi, az a második, mert Krisztus az első. Könnyen mondjuk sokszor, hogy persze nekünk Krisztus az első, Isten az első, de érdemes feltenni a kérdést, hogy akkor a többi dolgom az a második-e. És ha tényleg második a többi dolog, akkor lehet, hogy Jézus az első. De csak azt mondani, hogy Jézus az első, az csak egy mondat, mert a szívemet nem az irányítja, nem az vezérel. A többi dolog nem második. És így lehet az ember szabad attól, hogy milyen elvárások érik. Csak röviden. Azok az elvárások érnek, hogy meg kell házasodni, 25 éves vagy, felköltöztél Budapestre, tanultál, eszed ágában nincs még megházasodni, de hazamész vidékre, és még mindig nem vagy házas. Vagy az az elvárás ér, hogy szeretnél megházasodni, de az összes barátod azt gondolja, hogy bolond, aki ma megházasodik, mert ennél kudarccal ítéltebb vállalkozás kevés van a mai világban. Melyiknek feleljek meg? Érted? Krisztusnak. Krisztus kihoz ebből a dilemmából, mert szabadságot ad arra, hogy ő benne légy az, aki vagy. Befejezésül, gyülekezetre nézve, mit jelent mindez? Minden igazság, az evangélium minden igazsága egy közösségben ölt testet. A báványimádás is egy közösségben ölt testet. Azok, akik kimennek az utcákra, Korintusban éjszakánként, vagy a legkülönfélebb módon minden bávány is közösséget teremt, bevonja az embereket egy cselekedetbe, valamilyen életmódba, értékrendbe, stb. Tehát ennek az igazságnak, amiről most beszélünk, egy közösségben kell testet ölteni, a keresztény közösségben. Mit jelent ekkor ez, hogyha ez közösségben, a mi gyülekezetünkben testet ölt? Pár egyszerű gondolat, mit jelent ez nekünk? Az első, és ezt önkritikusan is mondom, egyre jobban látva és érezve ezt, korrekcióra hív. Korrekcióra hív. Mert engem őszintén, ahogy most újra végig gondoltam, ezt meglep, hogy Pál apostol ennyire teljes érvényességű életnek tartja az egyedülálló életet. Miközben akarva, akaratlanul keresztény közösségekben, részben a hagyományok miatt, meg azért, mert amilyen volt a társadalom az elmúlt évtizedekben, a normális és érvényes életnek mi a házasságot tartjuk. Vagy hát, ha valaki özvegy, az egy más helyzet. És ez korrekcióra kell, hogy hívjon bennünket, mert a valóság az, hogy egy ilyen helyzetben, egy nagyvárosban ma, mint például Budapest, egyre többen, hát ezt a szociológiai számok is mutatják, egyre többen élnek egyedül, akár mert elváltak, és egyedül nevelik a gyermekeiket, akár mert nem házasodnak meg, vagy nem tudnak megházasodni. Egyre több ember van, aki így él. És ez a korrekció azt jelenti, hogy nekünk el kell dobni azt a szemellenzőt és gyakran bántó vakságot, hogy valamilyen módon azt gondoljuk, hogy aki egyedül van, az csak úgy úton van, de majd ha megházasodik, akkor végre révbe ér. Mert családosok is sokszor akarva akaratlanul így viszonyulunk azokhoz, akik egyedül vannak. És ez ugye körülbelül azt jelenti, és azt feltételezi, hogy hát amíg nem ért végbe, addig ő még valahol csak úton van. És ez az, amiben korrekcióra hív ez a szakasz, és egészen konkrétan ez kérdéseket vet fel hosszabb távon a gyülekezetünkre, az életünkre, a programainkra nézve, hogy hogyan lehet teret adni. És ezért is örülök annak, hogy volt a presbitériumban olyan ember, aki egyedülállóként lett presbiter. Hát egy más dolog, hogy nem hallgatott párra és megházasodott, de... De értitek, hogy a gyülekezet vezetésében is ott kell lenni annak, aki egyedül van. És nagyon sokan vannak, akik egyedülállók vezetnek szolgálatot, vagy benne vannak. És ez ezért különösen is fontos, hogy ezt így lássuk, és így értsük. Értitek? Ez az első. A második, röviden, ez arra hív bennünket, hogy sokkal tudatosabban házasok, családosok és egyedülállók egymást jobban megismerjék, és jobban megértsék. Egymás lehetőségeit, és egymás küzdelmeit. És ennek megint lehet nagyon-nagyon sokféle következménye, de például csak arra gondolok, hogy csak így visszhangoznak bennem ilyen mondatok, mondjuk, hogy tegyük fel, van egy egyedülálló házi csoport, egyedülállókból álló házi csoport. Telik az idő, és szépen elkezdenek házasodni. És akkor jön valami feszültség, ugye, hogy házasok azt gondolják, hogy nekünk már a házas körbe kellene lennünk, ha lenne, mert nekünk megvannak a magunk problémái most már. Mi már pelenkáról beszélünk, vagy az egyedülálló meg. Én nekem már nem nagyon van ott helyem, mert különben sem bírom ezt, mert már hozzák a babát. Ez állandóan bőg a gyerek, meg minden. Értitek? És kialakul egy olyan, hogy akkor váljunk szét. És erre inkább azt gondolom, hogy nem jó, ha szétválunk. Kényelmesebb, de nagyon önzőek tudunk lenni. Vagy sokszor, aki egyedülálló, hát én nem mehetek be egy olyan csoportba, ahol inkább házasok vannak. És hogy annyira jól lenne ezt tudatosan magunkban látni, hogy mennyire szükségünk van egymásra. És hogy ne is adjunk teret annyira annak a gondolatnak, hogy a hasonló családi helyzetben lévőknek kell együtt lenni. És harmadszor ezzel együtt egymás támogatására és egymás hordozására hív, mert óriási segítséget tudunk adni egymásnak. Nagyon-nagyon sokféle módon, amiről már nem fogunk beszélni. De éljünk vele! Krisztus szabadságra hívott el bennünket ebben is. És ezért dicsérjük és magasztaljuk őt. Amen. Imádkozunk. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Köszönjük, hogy magadhoz ölelsz bennünket az Úr Jézus Krisztusban. Magadhoz ölelsz bennünket, mint férfiakat és nőket. Minden beváltott reménységünkkel, minden hiányunkkal és fájdalmunkkal. Köszönjük, hogy minden beteljesedettségünk és minden örömünk megváltott beteljesedettség és öröm az Úr Jézus Krisztusban. És minden hiányunk és minden fájdalmunk és minden küzdelmünk megváltott küzdelem az Úr Jézus Krisztusban. Kérünk hát, hogy hadd tudjuk így magunkat most ő elé vinni. És hadd tudjuk a kérdéseinket, a reményeinket, a reménytelenségeinket ő elé tárni. Hadd segítsen ez bennünket abban, ha még nem vagyunk az övéi, hogy ezekkel a fájdalmakkal, hiányokkal, vagy éppen ezekkel az örömökkel, beteljesedettséggel ahhoz jöjjünk, aki a kereszten hordozta a fájdalmainkat, és aki feltámadásával megszerezte a boldog életet és teljességet. Igazíts el hát bennünket minden keresésünkben, az életünk összes gyakorlati kérdésében, feladatában, amelyeket meg kell oldanunk, meg azokban is, amelyekben megoldatlanságban maradunk. Hadd legyél te az első. Hadd imádjunk, hadd szeressünk téged, hadd járjunk te veled minden körülmények között. Így imádkozunk, Urunk, gyülekezetünkért. Hadd tudjuk egymást jobban ismerni, mélyebben szeretni, odaadóban szolgálni. Hadd tudjuk támogatni, erősíteni azokat, akiknek szolgálatot adtál, osztatlan, egységes, teljes odaadásban, mert egyedül vannak, és így akarnak téged szolgálni a munkájukban, a hivatásukban, a nagyobb családjukban, vagy a gyülekezetben. Hadd erősítsük, hadd bátorítsuk őket. Hívd el őket, Urunk, erre. És szeretnék, Urunk, imádkozni ezért a városért, ahol élünk, ahol oly nagy kérdések vannak a párkapcsolat területén. Imádkozunk, hogy ezen keresztül is hívjál embereket. Imádkozunk, adj világosságot, útmutatást. Imádkozunk azokért, akik tudják, hogy nem tudnak egyedül élni, add meg nekik a párt. Imádkozunk azokért, akik házasságukban küszködnek, és tudják, hogy nem tudják megoldani, hoz csodát és szabadulást és megoldást. Imádkozunk az özvegyekért, akik özvegységükben odaadták magukat te neked teljesen. Hoz nekik vigasztalást, jelenlétedet, és hadd lássák, hogy hogyan használod őket, hogyan gazdagítod meg őket. Imádkozunk az elváltakért, akiket elutasítottak, akiktől elfordultak. Hozz az ő szívükben is gyógyulást, benned való megelégedést. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz bennünket, hogy magadhoz ölelsz minket, és hogy a gyülekezetben egymáson keresztül is formálsz, tanítasz és gyógyítasz minket. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.